Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem Király Gábor, akivel már készült egy beszélgetés, de olyan hosszú és olyan tartalmas és olyan érdekes, izgalmas az élettörténete, hogy úgy döntöttünk, hogy lesz egy második része is, és remélem együtt fogják ezt hallgatni az első résszel, vagy külön önök dolga, de minden esetre Gábor, ismét nagyon-nagyon tisztelettel köszöntelek itt a rádióban. Köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy.
Nagyon szívesen.
Na Gábor, ott tartottunk az előző etapban, az előző beszélgetésünkben, hogy Juhász Gyula fantasztikus élmények, a Hobo Blues bentől kezdve, Bicskei művész úron át a Kaláka együttesen, a színház látogatáson, a fantasztikus hangulaton, az összetartáson, a közösségen, de végeztél. Diplomát szereztél magyar népművelés szakon a Juhász Gyulán, mikor történt, és hogyan kerültél vissza Halasra? Mert mondtad, hogy nagyon beleszoktál a szegedi közéletbe, rengeteg barátra tettét szert. Ez egy nagyon nagy város, egy diákváros, Kiskunhalas meg ehhez képest jóval kisebb.
Igen, jól látod a méreteket, de hát ezt mindenki tudja. A lényeg az, hogy amikor negyediket vége felé jártunk, ne is mondjak, annyi emléket tudok mondani, hogy nagyon, de nem mondom, akkor hát elkezdődött, hogy mit csinál az ember az iskola után. Szegeden kínáltak 2-3 állást is, szüleim idősebbek voltak, és nagyon szerettek volna visszajövök Halasra, és hát éppen nyílt egy állás lehetőség az akkor Gózon István Művöldési Központnak nevezett művöldési intézményben, és akkor azt választottam, és akkor visszajöttem ide Halasra, így kerültem vissza.
Ki dolgozott akkor ott, ki volt a főnök, mennyire volt közélet, hiszen mondtad, hogy Szegeden peregtek az események, mindig történt ott valami a múzeumokban, a színházakban, a művelődésházban, vagy a Tamási Áron klubban, aminek elnök helyettese voltál, klubvezető helyettese voltál. Tehát ott szinte minden héten kellett, és volt is rá igény, hiszen akkor a diákváros volt, hogy ott tényleg mindenre volt igény, és mindig kellett szervezni. Itt akkor mi volt? Mesélj egy kicsit, milyen volt fiatalként ide visszacsöppenni ebben a közegben, és elkezdeni ezt a hosszú-hosszú pályafutást.
Hát most mégis egy kicsit mással kezdem, mint amit kérdeztél. 82-ben, amikor elvégeztem, ugye június körül kaptuk meg a diplomát, akkor kis összeszedett pénzből lehetőségem nyílt, illetve először 3 pajtással, így mondom, nyugatra egy hónapos túrára menni ezzel az Interrail, vagy hogy kell ejteni, igazolvánnyal, és egy hónapig július 13-tól augusztus 13-ig nyugatra mentem, 4-en voltunk ilyen hátizsákos fiatalként, ahogy biztos tévében lehet látni, vagy filmekben, és voltunk Ausztriában, hamarat nagyon keveset, Svájcban, sokat Franciaországban, Párizsban főleg, de más részein is 3-3 napot Belgiumban, Hollandiában, meg 3-4 napot Németországban is úgy jöttünk vissza. És ez nagyon-nagyon érdekes volt, mert addig nem nagyon Jugoszlávia volt nekem a nyugat, Szabadka főleg, de mondjuk voltunk tengerparton is, de ez, ami ott az a hozzánk képest abból az értelemben akkor fejlettség, főleg gazdasági fejlettség, ami akkor volt, az nagyon megrázott engem. Csak azért mondom ezt el, mert ez egy kicsit úgy befolyásolta a magán jellegű gondolatvilágomat, meg az életemet. Aztán pedig visszatérek most már arra, hogy akkor ugye a Gózonba keveredtem, a Mestersanyi elkerült onnan, és akkor én kerültem az ő helyére. Huber István, mi Pistának hívjuk, volt a vezető, 74-84-ig, én ugye 82. augusztus 15-től vagyok ott foglalkoztatva, tehát 41 évnél, rosszul mondtam, múltkor nem 42-41 évet töltöttem ott. Ott dolgozott akkor még a Bigfalvi Anna, nem tudom, őt ismeri, de a Nagysanyi bácsi volt, az a kopasz idősebb úr, akkor az Ancsinni Mária volt egy önálló dolgozó, meg a Frenyóné Magdika volt a gazdaság is. Így volt egy kis csapat, és akkor amikor oda kerültem, éppen átépítése volt a művelési központnak, tehát ott egy hónapig csak úgymond tengtem-lengtem, de akkor már a Bigfalvi Anna elkezdett engemet az akkori forrásújtükör klubba, úgy nem elkezdett, hanem beléptetett a klubba. Annak viszont minden héten voltak rendezvényei. Nagyon örültem, hogy az épületet felújítják, mert bizony a belső része az nagyon gyengén állt. Az időben még akkor a Tiszti Klubba kértük meg, mert annyira átépítették az épületet, hogy még foglalkozásokat sem lehetett semmit tartani belül, és akkor a Tiszti Klubba vitték át ezeket a klubprogramokat, és ott kezdtem a halasiakkal úgymond megismerkedni, mert a halasiakból ugye nekem az osztálytársam, meg a gimnazisták, de a városból azért sokat nem ismertem. Akkor ott kezdtem akkori fiatalokkal megismerkedni, és a forrás klub életébe bekapcsolódni. És akkor, ha már ott tartunk, akkor most azért ezt is elmondom, hogy 83 márciusában két dolog történt, ami fontos volt a Művelődési Központ életében. Ugye Gózon István Művelődési Központ, ez volt a neve. Az egyik az, hogy a Bikfalvi Anna akkor ment el úgymond szülni Gyesre, és akkor egyből engem megbízott az, hogy én legyek a forrásklub vezetője, ami akkor én nekem egy nagyon komoly felelősség volt, meg úgy hirtelen nem is nagyon tudtam, hogy hogy vágják bele, de aztán megbeszéltük mindent. A másik pedig, hogy akkor jött a 60-i Zoli március 1-től, 83 március 1-től oda dolgozni, és ővel aztán utána élete végéig együtt dolgoztunk. Ez történt az első évben, és akkor szépen felújították az épületet, belülről új berendezés, új vizes blokk, stb. Minden, ami már akkor az időben nagyon jó volt. Amit én magam részéről, hát ezt nem szívesen mondom, de muszáj elmondani, hogy sajnálok, hogy azért ebben a városban igazából egy rendes, nagy művelődési központ úgymond az nem épült az elmúlt évtizedekben, nem sorolnám föl mondjuk Kiskörst, azt meg különösen nem, ugye, mert ott a Petőfi az mindent visz, Petőfi név, de más kisebb településeken is sokkal nagyobb művelődési központok vannak, mint Kiskolason. De mindegy, hát ott volt ez a szépen felújított épület, és akkor abban kezdtünk el dolgozni, és folyamatosan rendezvényeket szervezni, akkor beindult a színházi élet, nem is tudom, hogy milyen kérdésedre válaszolok most, mert már elkezdtem olyanokra beszélni, amit nem is kérdeztél.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Király Gábor, aki a napokban ment nyugdíjba, 41 évet töltött el a Gózon, illetve Művelődési Házban, a nevek ugye változtak az évtizedek alatt, de ő maradt! Egészen idáig, december 24-éig maradt állományban, de innentől kezdve gyakorlatilag az ünnepnapokat nem számolva, és a hétköznapokat sem, nyugdíjasként fog érvényesülni itt Kiskolason, de biztosak lehetünk benne, hogy nagyon tevékeny lesz az nyugdíjas évtizedek, ami hátra van neki, 40-50-60 év is akár bőven beleférhet. Mindjárt folytatjuk Gáborral a beszélgetést, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem, magazinunk mai vendége itt a Halas Rádióban, Király Gábor, aki a napokban ment nyugdíjba, 41 év után hagyta föl a hivatását, munkáját, tevékenységét, mindennapi megélhetését, mondhatnánk így, de ő neki hobbija volt, tehát nem is érezte ezt munkának, hivatásnak. Oké, beszéltünk a 80-as évekről, 83 környékén jártunk az előző szakaszban, művelődésházat fölé újították, teletél a Forrás Új Tükörklubnak a vezetője, 60-i Zoli megérkezett az életedben, fantasztikus barátság alakult ki, és egy fantasztikus közösség. Nézzük, mi történt a 83-tól kezdve.
Ami nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy a város kulturális életében ekkörül, most teljesen pontosan nem emlékszem ebben a pillanatban, arra, hogy mikor került Papp Gábor, művészettörténész. Ő egy nagyon nagyszabású személyiség, és a különböző olyan magas szintű kiállításaival és más jellegű egyéb előadásaival nagyon erősen fellendítette ismeretterjesztő életét Halason. Ez egy nagyon fontos szempont volt. Rám például ő kibondottan hatása volt, előadásai olyan mély rétegeket tártak fel itt a magyar kulturális életben, amit másról nem nagyon hallottam. Ugyanakkor abban az időben ez egy nagyon merész dolog volt, hát sokaknak nem is tetszett. Aztán Gábornak néhány év múlva ugye el kellett mennie a városból, de amit akkor csinált, azt szerintem mély nyomot hagyott, a ma is, akik jártak a programjaira, azoknak az életében ez biztos, hogy befolyásoló tényező volt, valamilyen szinten legalábbis. De ez mellett, ugye akkor csináltuk a úgymond hagyományos kulturális életet is, színházak, felnőtt színházak, gyerekszínházak, ismeretterjesztő előadások, pódiumelőadások, kiállítások, nem is tudom, hogy miket mondjak még. Filharmónia bizony, hát az egy érdekes külön sztori a filharmónia, de az is így, akkor koncertek, akkor most nem is tudnám, talán az amatőr színház, a színház, amit a Szilveszter Szilvia csinált, ugye az is egy nagyon fontos mozzanata volt az intézmény életének. akkor jártunk továbbképzésekre, akkor bekapcsolódtunk az országos közlődési központoknak a vérkeringésébe. Akkor én elkezdtem ugye 84-től az egyetemet, ami 87-ben fejeződött be 3 éves kiegészítő szakon, ott megismerkedtem egy csomó pesti, meg országos helyekről érkező művelődési központoknak, főleg a vezetőivel, de egyszerű munkatársaival is. Tehát ez megint egy nagyon erős kitekintést adott. Az ottani fővárosi szemlélet, ugye ez az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemről van szó, fővárosi élet szemléletet, az ottani gondolkodásmódot, ami már akkor azért abban az időben már nagyon sok irányú volt, fogalmazzunk így. Akkor színházakba jártunk minden, akkor megragadtuk a lehetőséget, hogy akkor valamint a 3-4 depos budapesti tanulmány hét, ugye minden hónapban egyszer volt, akkor elmentünk színházakba, hogy más nem mondjuk, az mindig az egy csúcs volt, a Csirkefej a Gobbi Hildával, valami zseniális darab volt, valami ilyen. Csak hogy mik alakították a szemléletemet, ezeket próbáltam, amit most elmondani. Úgyhogy körülbelül ez volt a 80-as évek, aztán ugyan jött a rendszerváltás, akkor közben itt Halason még egy érdekességet mondok, a gimnáziumban működött a Szilárd János gimnázium, persze ez még akkor csak az volt, a középiskolás klub. Középiskolás klub, de úgy tengi-lengizett csak, és akkor valamilyen életet próbáltunk oda vinni, akkor összeszedtem egy pár középiskolást, már ilyen 3-4-es gyereket, meg a Lukács László, aki abban az időben végzett a gimnáziumban, aztán ugye elkerült ide valahova a főtéren egy üzletben dolgozott, és akkor fölkerestem, hogy bekapcsolódni lenne egy kedve, először csak mint diszkósnak, aztán pedig programszervezőnek, aztán pedig ugye munkatársunk is lett. Tehát ilyeneken foglalkoztunk, és akkor a középiskolás klub is úgy gondolom, hogy viszonylag szépen indult, aztán átadtam ezt a Lacinak teljesen utána a későbbi szervezését, hiszen hozzá életkorban hozzáálltak legközelebb ezek a diákok, meg tényleg a diszkózást is elég jól csinálta. Most erről ennyit hirtelen.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Király Gábor, aki a napokban megy nyugdíjba, úgyhogy furcsa neki az élet, át kell gondolni, hogy mit fog tenni holnap, holnap után és azután, hiszen már nem kell mennie, de szívesen ment akkor is, hogyha kellett volna. Akkor is szívesen ment és szervezte a közönséget és a közösséget itt Kiskunhalason a különböző rendezvényekre, kulturális programokra. Mindjárt folytatjuk fel a beszélgetést, de elmegyünk egy kicsit most zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégünk itt a Halas Rádióban Király Gábor, népművelő, magyar szakos tanárember, mondhatnám így. Katedrán nem tanítod, azért a népnevelés, népművelés azért mindig is a sajátja volt. Így vagy úgy. Gábor, jöttek a 90-es évek, változtak a személyek, voltak azonos személyek. Mi történt akkor, hogyan érzékeltétek 90-es éveket, hiszen akkor óriási változások történtek itt Magyarországon, talán a művelődésben is.
Először annyit mondanék, hogy a Big Fabiana visszajött esről, akkor ő lett az intézményvezető, ő 2 évig vagy 3 évig volt, amennyire emlékszem így fejből, de én maradtam klubvezető, a Forrásvajtükör klubvezetője. 89-ig működött akkor a Forrásújtükörklub. Akkor én ezt úgy láttam, hogy nincs rá akkor komolyabb igény ott későbbiekben, ezért kimondtuk abban az időben, 89, nem tudom, valamikor évközben, hogy megszüntetjük a klubot. Ez most erről csak ennyit. Aztán később persze 2003-ban ez újra alakult. Annyit, hogy ugye utána az Anna, utána a 60 Izoli lett az igazgató, ő is egy pár évig volt, és utána 92-től 99-ig pedig a Lukács László. Hát igazából ő hozott nagyon sok újdonságot, abban az időben már sok minden mással is foglalkoztunk. De most például 80-as évek vége felé beindult egy olyan épp lehető rendszerváltáshoz kapcsolódóan, hogy engedélyeződött az, hogy például természetgyógyászattal is kezdtek érdeklődni a lakosok, az emberek, és hát nem kibondott természetgyógyászat, de Halashoz kapcsolódó Benke család halasi volt, és a Kártyikné Benke Edka és a testvére a Mária, azok Benke Mária, egy nagyon jelentős, úgy mondom, hogy joga irányzatot tanultak meg, és kezdtek el népszerűsíteni, és ez Halasra is bekapcsolódott, beívódott. Így létrehoztuk az Életreform Klubot. Elsősorban nem a gondolkodásbeli életreformra, hanem a természethez, a természetgyógyászathoz és akkor a jogához kapcsolódott. Nagyon sokáig jóga tanfolyamok, éveken keresztül, hosszú éveken keresztül jóga tanfolyamok voltak, amit az Edka vezetett, vagy az ő tanítványai. És a mai napig is van olyan, hogy abban, amikor már eltelt 25-30 év, még mindig az ő hatása és az ő tanítványai tartanak, úgy gondolom, legalábbis teljesen pontosan nem tudom, de úgy emlékszem, tartanak mai napig jóga tanfolyamokat, foglalkozásokat. És akkor beindult az, hogy különböző életreform szemléletek, gyógynövényekkel való gyógyítás, meg különböző betegségeknek különböző módon, természetes módon, nem a kórházas módon való gyógyítása. Ez egy nagyon erős vonal volt abban az időben. Hagyományos közművelési munkákat is tovább folytattuk, mert arra is épp úgy szükség volt, tehát ugye mindig a színházzal kezdem, ez így is volt, de koncerteket is szerveztünk, ifjúsági koncertekre gondolok elsőbb a könnyű zeneire, de komoly zenét is, nem is tudom mi mindent, ugye, és akkor 89 után létrejött ugye az új városvezetés, akkor azoknak az igényeit is el kellett kezdeni kielégíteni, amelyek bizonyos szempontból már mások voltak, mint az előzőek, ezért hát mondjuk ilyen szempontból változni kellett nekünk is. De ez nem volt baj, mert ebből nem volt konfliktus, akkor létrejött, amit mondta, hogy tanítani ugyan nem tanítottam, hát ez egy picikét javítok ezen, mert egyrészt a felsővárosi iskolának a felnőtt képző cigány tagozatos osztályában magyar tanítottam, és aztán pedig a Kács László szervezésében létrejött a kézműves iskola, és a kézműves iskolában is magyart azt én tanítottam. Tehát az pedig több éven, legalább 4-5 éven keresztül, ha jól emlékszem, azt csináltuk. Tehát az is az egész akkori, már névben is más, nem Gózon István Művelés Központ, hanem a rendezvény és programiroda néven futó cégünknek az egyik fővonala volt, hogy volt egy ilyen iskolai oktatás is. Akkor abban az időben, ha jól emlékszem, a Vékúriát is úgymond visszakaptuk, amikor ugye arról nem esett szó, de a 80-as években újraépítették az épületet, ugye? Aztán abban az épületben igazából a Diószegi Balázs kapott először, Balázs bácsinak a képei kaptak sokáig, csak ő volt ott. Aztán később már kisebb más jellegű foglalkozásokra is igénybe kellett vennünk, mert annyira jól esően sokoldalú lett a közművelés, hogy kevésbé tudta csak a mi épületünk kielégíteni az igényeket, ugye ami ugye igazából egy nagy terem, meg két kis terem volt sajnos. Hát aztán lent mi úgy hívjuk, hogy lenti kis épületben is volt egy darabig foglalkozások, de annyira helyigény volt a különböző szakkörök, a nyári táborok, meg egyebek miatt, hogy a Vékúriát is be kellett bevonni, amit a Balázs bácsi nem olyan nagy örömmel vett, mert féltette nagyon a képeit. Habár soha nem történt egyetlen képnek sem ottani ilyen típusú baja. És aztán ez a tendencia ugye 99-ben ugye újra vezetőségváltás volt, akkor közben a természetgyógyászat révén, ha most magamról még egy picit beszélhetek, a 90-es évek elején megismerkedtem egy zseniális, hát most én így mondom, hogy természetgyógyász, de úgy mondanám inkább, hogy egy kilépett pappal, a Wiegelbauer Pállal, aki egy remek ember volt, és rengeteg hatalmas tudással rendelkezett. Tehát a Pap Gábor után a másik, aki szintén hatalmas jelentőség volt szerintem, ha bár nem itt dolgozott, de nagyon szerette Halast, és nagyon sok előadást tartott itt, az pedig a Wiegelbauer Pál, aki rám ilyen szempontból nagy hatással volt. Most csak annyit, ha ezt még belefér, hogy egy olyan pesti ember volt, de Szegeden tanult a teológiai főiskolán, és olyan tudása volt, hogy először is latinul tanultak mindent. Tehát az órákon latinul beszélgettek abban az időben, itt a 60-as évekről van szó, amikor ő ott tanult, és aztán pedig azt mondták a harmadik évben, hogy színműtős volt mindenből, de beírták a tanáriba, és azt mondták neki, hogy ha nem lesz mindenből évvégére dicséretes ötös, akkor kirúgják a teológiából. Na, szóval csak egy ilyen típusú ember volt, aki Halast nagyon szerette, nagyon sokat járt ide, sok fénykép van róla, hogy itt tartott előadásokat, például felvételek is vannak, és nagyon sok emberre hatott voltak, úgy 80-100-an voltak az előadásain, tényleg annyira vonzó volt. Na most ez csak azért mondom, az életreformoknak ilyen ága is volt. Aztán 99-ben a meg tartott életreformtábort többször Kunfehérton, például azt is nyáron, ugye, amikor erre volt idő. Na de visszatérve, 99-ben ugye megint vezetőségváltás volt, itt hát most nem szívesen mondom ezt, de bizonyos értelemben politikai nyomásra, akkor újra visszakerült a 60 Zoli az intézmény vezetésébe, újra Művelődési Központ lett a neve, és akkor ő 2003-ig volt. Tehát az Zoli az bohém élet volt, azért azt tudjuk, és sokszor a verseken kívül olyan rendetesen nem izgatták a egyéb programoknak a sikeressége, most ezt nem bátorlag mondom, hanem csak a jellegét mondom. Viszont hagyd dicsekedjek azzal, ha egy icipicit megengedett, hogy a 60 Zoli azt mondta, amit ugyanúgy a Lukács László is előtte mondott, csak nem biztos, hogy már ők emlékeznek, vagy tudják, hogy akkor leszek igazgató, Király Gábor lesz helyettem a helyettes. És akkor ugye én nem tudom hány évig helyettes voltam, mert amíg utána Rémán ugyanezt mondta, aki következett a 60 után, akkor leszek igazgató, Király Gábor lesz a helyettese. Hát azért, mert én úgy elég sokat benne voltam a közüldésben, és azért nagyjából tudtuk. Közben 90-es években elkezdődtek a Halasi Hetek Fesztivál programja is. Az is egy része volt a város közüldési kulturális életének, és nagyon-nagyon sok programot ott össze. Akartuk először augusztus 20-át, meg a szüretet kapcsolni, az nem mindig ment sikeresen, viszont sokszor tudtunk szponzort szerezni a rendezvényekhez, és ezért nagyon sok olyan programot meg tudtunk ezáltal valósítani, amit amúgy a saját éves költségvetésünkből nem tudtunk megoldani. Mert még aztán arról nem is beszéltünk, hogy hát mint általában véve persze nem minden, ahol kiugró tehetségű közöldési vezetők vannak, vagy jó a politikai elismertsége a kultúrának, ott azért valamilyen szinten adnak a pénzt, de azért Halason soha nem tartott az igazán támogatott ágához a város életének a kultúra támogatása. Szóval azért mondom azt, hogy a Halasi Hetekkel keresztül nagyon sok olyan rendezvényt meg tudtuk valósítani, országos szintű, rangú, nagyságú, Miklós Erika koncertekről nem is beszélek, például azt is lehetne regényeket mondani róla, amit amúgy nem tudtuk volna megvalósítani.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Király Gábor, aki a napokban menny nyugdíjba 41 év után, hiszen a Művelődési Központban volt, eznek sok neve, Gózon, amikor ő kezdte még a pályafutását, onnan ment nyugdíjba, és egy új korszak következik a számára. Erről is fogunk a folytatásban beszélgetni, de elmegyünk most egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Király Gábor, aki egy új funkcióban, egy új minőségben ül itt velem szemben, hiszen nyugdíjas ember, ilyen furcsa ezt kimondani. 41 néhány év után megy nyugdíjba, Halas közművelődésnek meghatározó alakja. Ott tartottunk, Gábor, hogy többször voltál helyettes, mondtad. Lukács Lászlónál, 60 Zolinál, Rémán Jánosnál voltál helyettes, de utána vezető lettél te magad is.
2007-ben a Rémán egy szerencsés mozzanattal el tudott menni nyugdíjba, hamarabb, mint ahogy az nyugdíjkorhatár volt, és akkor először egy pár hónapig megbízott igazgatóként funkcionáltam, majd 2008 májusától lettem 5 évre kinevezve, onnantól voltam 5 éven keresztül az intézmény vezetője, majd 13-ban ugye már más idők következtek. Na most abban az időben még a mozi is hozzánk tartozott, ami nagyon jó volt olyan szempontból, hogyha olyan rendezvényeket kellett tartanunk, amit már a Művelődésközpontnak a termei nem bírtak el nagyságrendileg, akkor ugye át tudtuk vinni ingyen a moziba. Legtöbbször ezek színházak voltak, vagy gyerekszínházak. Nem is mondom, hogy volt olyan három teltházas gyerekszínházunk, amikor a város összes óvodása vagy iskolása megjelent a alsó tagozatosok főleg. Örülten tapsikoltak, meg élvezték az előadásukat. De hát ugyanígy felnőtt előadások is olyan sokan voltak mindig, hála Istennek mai napig így van, hogy nem férnének el a Művelődési Központ nagy termében. Meg hát a technika is ugye más, azért a Művelődési Központnak nincs öltözője, nem is sorolom. És hát ugye nem épült új művelődési intézmény, ahol, mint Kiskörös, mindig azt a példát mondom, de ezt már mondtam is korábban, és akkor vittük tovább a programokat, szerveztük, csináltuk, amit csak tudtuk. Ami ebben az időszakban, meg aztán egészen 20-21-ig nagyon fontosnak tartom megemlíteni, a harmadik személyt, aki rám nagy hatása volt, és ezt biztos nagyon sokan fogják furcsálni, ez a Szűcs Károly. A Szűcs Károly valamikor 2000 körül, azt is nem tudom pontosan, de utána kéne nézni, került a városba, és ő egy nagyon nagy tudású, nagyon nagy kapcsolatrendszerrel rendelkező személy volt. Rengeteg pozitív rendezvényt szerveztünk ketten ővel, amit nem is tudnak a városba, vagy esetleg mások is segítették, mert volt nyilván olyan is, amikor akár pénzzel, akár támogatással, akár szervezéssel hozzásegítettek, de a Karcsi egy országos szintű művészettörténész volt, tehát olyan, mint a Pap Gábor annak idején. És a Karcsival mentünk a Magyar Nemzeti Galériába, a Szép Művészeti Múzeum, a Ludwig Múzeumban hoztunk anyagokat rengeteg helyről, olyat, ami Kiskolos nem is értett, az az igazság, mert ő egy magas országos szintű, most mondok például egy Le Cadar nevezetű Franciaországban élő, most egy példát, a magyar festő, amikor összekeveredtünk vele, Lehmann fedezte föl, és akkor hoztuk ide abban az időben a fénymásolókkal készített festményeket, és azokból csinált kiállítást, és a Vékonyában volt egy kiállítása. Karcsival leültünk vele, meg a Párizsban élt ez a Le Cadar, Kádár József, aztán ez volt a keresztelő. És leültünk négyesben a Matéza teraszán egy ebédre, és a Karcsi meg az a Le Cadar elkezdtek a mai, akkor időben véve mai, mondjuk ez a 2000-es évek elején volt, világ képzőművészeti életéről úgy beszélni, mint hogy mi most itt beszélgetünk. Mi meg a Rémánnak csak néztünk, hogy ez most mi van, hát miről beszél, és ezek úgy fújták ki az egyik a Párizsban, és a Karcsi mindent tudott, hogy mi volt Párizsban például. Na most csak egy példát mondtam, de sorolhatnám. Tehát azért mondom, hogy a Karcsi nagy tudása, hogy nyilván volt egy olyan személyiség problémája, ami tudjuk, hogy hova vezetett, sajnos, de ettől ő még egy nagy hatású, nagyon fontos embere volt. Ma Kiskolosnak megközelítőleg sincs, megközelítőleg sincs ilyen szintű képzőművésze.
Gábor, eljutottunk a mai korszakig, hiszen itt vagyunk az évfordulón, egy új esztendő kezdődik a te életedben, meg egy új mérföldkő. Mi van veled most? Mit tervezel 41 év után? Van egyáltalán terved a nyugdíjas évekre? Itt van a Bringa Barát Klub, amit már réges-régen át akartál passzolni valakinek, emlékszem rá. Mi lesz veled? Hiszen jó, most leporolod, lehet, hogy jól fog esni, hogy nem kell időre menned sehova, de van-e ilyen terved idő, hogy mit kell csinálni, mi lesz, milyen terveid vannak a következő 5, 10, 15, 20, 25 évre?
Előtte mielőtt erre válaszolnék. 2003-ban a forrású megalakulásának 30. évfordulójára, mert 73-ban alakult, összejöttek azok az emberek több ember kezdeményezésére, akik elindították ezt az egészet, vagy részes tagjai voltak az egész klub működésének, fontos tagjai, és eldöntötték, hogy újraindítják a klubot. Először, illetve pontosan nem ez jöttek, csak megünnepelni, de aztán annyira nagy lett az igény, és azóta folyamatosan működik a klub. Na most én nekem is ez a kérdésem, hogy ezután mi lesz velem, mert én most ugye nyugdíjban vagyok, akkor már nem nagyon gondolnám tovább csinálni. Ugye 2015-ben, pedig ahogy az előbb mondtad, megalakult a Halasi Bringa Barát Klub, ugye a Művelési Központtal székhelyként, és ott is hát rengeteg programot szerveztünk, de már 11-től ugye elkezdtük például a Kiskolos Szabadka Barátság Kerékpár Túrát szervezni, ami már megint csak nem sorolom, hogy 12 alkalom volt eddig, nagy hatása van, most próbálunk bekapcsolódni az olimpiai 5 próba mozgalomba, és ezzel a rendezvénnyel. Tehát ezeket valakinek csinálni kéne, jó lenne, ha csinálnak. Én éppen azért, miután nyújtban megyek, meg már nagyon elfáradtam, amit nem tudom, mennyire látszik, de tényleg nagyon, azt gondolom, hogy nem nagyon csinálnám ezeket tovább. Úgyhogy esetleg, ha véleményt kének, vagy apró dolgokban besegítek, az igen, de csinálni nem akarom, mert nem bírom. Tehát fizikálisan sem bírom, elmeileg sem bírom, vagy nem tudom ezt, hogy kell mondani, és pihennem kell, tehát muszáj. Sok mindenről beszéltem, főleg szakmai dolgokról, amiket kérdeztem meg az életemmel kapcsolatos dolgokról, de az ennek a munkának, amit viszont sokan gondolom nem látnak, hogy nem azt mondom, hogy politikai vonzatom, ez rossz kifejezés, de hogy a város vezetésével nagyon-nagyon sokszor kellett megvívni, vagy megharcolni azért, hogy előre minden, nem a mostaniról van szó, hogy végig. Szóval az első perctől kedve, hogy beléptem a munkahelyemre, a mai napig mindig folyamatosan, állandóan kellett küzdenünk, hogy meg tudjunk dolgokat csinálni. És ez is nagyon elfárasztott. Tehát ezek olyanok, akik kívül nem biztos, hogy látnak, és ezt muszáj valamikor megállni, és ezt most itt a nyugdíj, akkor. Na most, hogy mit fogok csinálni? Pihenek, ez az egyik. Akkor moziba járok, tévét nézek, újságot olvasok, könyvet olvasok, kiállításokra járok múzeumba, fogok járni, megnézem, ha mit tudok, mindent itt, meg a környéken, Szegedre akarok járni, Szabadkára akarok járni, Szabadkai Színházat imádom, oda akarok járni, azt is örülnék, ha többet ide át lehetne hozni, Pestre épp úgy, mint, és akkor külföldre, ha bírja erőm és egészségem, akkor akarok menni. Hát ha nem, akkor egészségemet kell valamilyen szinten kicsit fölturbozni.
Gábor, mit kívánhatnék én a magam, a rádióhallgatók, vagy egész Kiskolnos közössége nevében, hogy légy nagyon sokáig egészséges, és sokat pihenj. Nagyon-nagyon köszönjük. Nem csak a beszélgetést köszönöm én neked, hanem az elmúlt éveket, évtizedeket. Gábor, nagyon hálásak vagyunk érte. Köszönöm szépen, és a beszélgetést is. Minden jót neked.
Én is nagyon köszönöm, és arra nem ejtettünk szót is, de mi is egy jó csomó dologban együttműködtünk. Én meg azt köszönöm neked, meg hát az egész városnak, hogy ezekben türelmesek voltak, és elviselték a hülyeségeinket.
Köszönöm szépen, Gábor, és a kedves hallgatók figyelmét is nagyon-nagyon köszönöm. Viszont hallásra legközelebb.